Tehát szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az ezévi utolsó és a sorozatunk hetedik előadásán, amelynek ez a címe a 10 parancsolat. Két héttel ezelőtt Mózes élettörténetét vettük át, és akkor jeleztem, hogy a 10 parancsolatot egy külön előadás keretében szeretném ismertetni, és most ez alkalommal erre térnénk rá. A 10 parancsolatot Isten a kivonulás után 3 hónappal adta Mózesnek. Ő volt a képviselője a zsidó népnek, és általa adta Isten nem csak Izrael népének, hanem az egész emberiségnek. És itt van rögtön az első kérdés, amit felszoktak vetni emberek, hogy miért éppen ebben a történelmi időben hangzott el a 10 parancsolat? Ezelőtt nem volt hatályban ez? És egyáltalán a törvényekről, a parancsolatokról mit is mond a Biblia? Ez nagyon egyszerű kérdés, hiszen a Szentírás válaszol erre, hogy Isten törvényei örök törvények. Az élet erkölcsi törvényei egyidősek az élettel, hiszen az életet Isten a szeretet törvénye alapján alkotta meg. Tehát a 10 parancsolat előtt is a 10 parancsolat törvényei, parancsolatai ismeretesek voltak, vajon hogyan szájhagyomány útján terjedtek. Ábrahámról is olvashatjuk kétszer is Mózes első könyvében, hogy ő megtartotta a parancsolatokat, rendeléseket, végzéseket. Az emberiség kezdeti történelmében hatalmas életkorokat éltek emberek, és a generációk egymás mellett élhettek, és így szájhagyomány útján terjedtek ezek az isteni törvények, parancsolatok. Mózesnek azért adta át Isten írásban ezeket a rendeleteket, mert az ő korára került veszélybe már a szájhagyományozódás. Tehát valamit ugye azért kell leírni, mert a szóbeli hagyomány már nem biztos, már nem tökéletes, emberek hozzáadnak, elvesznek belőle, eltorzítják. Isten az időszámításunk előtti 15. században határozta el ezt a Biblia szerint, hogy az élet örök törvényeit 10 egyszerű rendelkezésben írásba foglalja, és átadja Izrael népének és az egész emberiségnek. Tehát ne úgy gondolkodjunk a 10 parancsolatról, hogy ez csak a zsidó néppel kezdődik, vagy a sínai hegyi szövetségkötéssel. Mind a 10 törvényről látni fogjuk majd, hogy ezek örök rendelkezések. Most a második kérdés, amit még bevezetésképp fel kell, hogy vessek, hogy vajon miért ilyen a 10 parancsolat szerkezete, vagy felosztása. Ugye felrajzoltam a táblára, ott bal oldalt látjuk, hogy 2 törvénytáblára írta fel ezt Isten, és adta át Mózesnek, és az első törvénytáblán van 4 parancsolat, a másodikon van 6 parancsolat, így adódik össze a 10 parancsolat. Vajon miért nem azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy ne ölj, vagy ne lopj, vagy ne légy házasságtörő? Miért azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, és ez folytatódik tovább? Vagyis a szerkezetről, a felosztásról mit tudunk megállapítani? Egy nagyon fontos dolgot. Az első 4 parancsolatban van szó az Isten iránti szeretet kötelezettségekről. És a második 6 parancsolatban van szó az egymás iránti, az emberek iránti szeretet kötelezettségekről. És vajon miért nem cserélhető fel ez a sorrend? Mert ebből is nyilvánvaló, amit a Biblia tanít, hogyha az ember nem tudja megszeretni az Istent, akitől csak jót kap, soha de soha nem fogja megszeretni a másik embert, akitől egyáltalán nem csak jót kapunk. Mindig nem kapunk jót a másik embertől. Tehát a 10 parancsolatnak ez a szerkezete már önmagában véve egy nagyon nagy tanítást képvisel, hogy az embernek először az Istenhez való viszonyát kell tisztává tennie. És hogyha az Istennel való kapcsolata elmélyül és beérik, akkor lesz igazi az emberekhez való kapcsolata is, és ezt nem lehet felcserélni. Hogyha nem tudjuk megszeretni és engedelmeskedni nem tudunk annak az Istennek, aki a teremtő, a gondviselő, a fenntartó, és akitől, ahogy mondja Jakab apostol, minden jó és tökéletes adomány származik, szóval, hogyha nem tudjuk megszeretni ezt az Istent és neki engedelmeskedni, az ő törvényei szerint élni, akkor soha de soha az emberi világban igazi szeretet kapcsolataink nem lesznek, legfeljebb felszínesek, legfeljebb csak a szemnek, a külső dolgoknak valók, de igazi szeretetre emberek iránt nem tudunk ébredni. És ezek után szeretnék a harmadik pontban rátérni a 10 parancsolat egyes rendelkezéseire. Hallatlanul mély, noha tömör törvények ezek, és ezért azt választottam a mai előadáson, minden előadáson szinte másképp kell, hogy az ember ezt bemutassa. Van olyan sorozat, amelyben két alkalom is nyílik a 10 parancsolatról beszélni, és van olyan, amelyben csak egy fél alkalom nyílik. Hát itt egy előadást tudunk erre szánni, és most azt a módszert szeretném választani, hogy felolvasnám az egyes parancsolatokat, és utána mindig két szempont szerint vizsgálni őket. Tudnék, minden parancsolatban van egy tiltás, és van egy felszólítás. A tiltás az arra utal, hogy mi nekünk embereknek az életünkben le kell győzni az önzésünket. Szóval meg kell tagadni a természetet, legyőzni. Szóval van, aminek az embernek ellene kell állni, és valamit le kell gyűrni önmagában. De ugyanakkor a 10 parancsolat egy rendelkezése sem reked meg a tiltásnál, hanem mindegyik törvényben van egy felszólítás. Tehát van egy negatív oldala mindegyiknek, hogy mit ne, de kibondva vagy kimondatlanul mindegyikben ott van, hogy mit igen, mit ne tegyen az ember, de mit tegyen az ember. És most mindegyik parancsolatnál én először szeretném önök elé tárni, hogy a Biblia és a 10 parancsolat mit mond arról, hogy mit ne tegyen az ember, de azt is, hogy mit tegyen az ember. Mert Jézus Krisztus, aki visszautalt a 10 parancsolatra, itt írtam a táblára Máté evangéliuma 5. fejezetében, méghozzá a hegyi beszédben, Jézus Krisztus azt mutatta meg a követőinek, hogy a 10 parancsolatból nem csak azt illik észrevenni, hogy mit ne, hanem azt is, hogy mit igen. Mert az még csak a dolgoknak a fele része, hogy valamit nem teszek, a rosszat nem teszem, de hogyha jót se teszem, akkor ezzel nem betöltöm a törvényt, ez csak egy külsődleges engedelmesség. A 10 parancsolatról azt fogjuk látni, hogy minden egyes rendelkezésnek a betöltésében igazi. A pusztán még az, hogy valamit nem teszek, az még csak a dolognak az 50%-a. Mindegyik parancsolatnál fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy mit tegyünk, mi a betöltése, mi a tökéletes engedelmesség a törvények iránt. Mózes 2. könyvében található a 10 parancsolat legteljesebb szövegében, a 20. fejezet első 17 versében, de Mózes a búcsú beszédeiben megismételte, ezért írtam alá, Mózes 5. könyve 5. fejezete is tartalmazza, tehát nagyon egyszerű megjegyezni, Mózes 2. könyve 20. és 5. könyve 5. fejezetében két alkalommal van benne a Bibliában a 10 parancsolat. Az első törvény, az első parancsolat így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Minden törvénynél, minden parancsolat rendszernél nagyon fontos, hogy hogy kezdődik. Itt is egy alapvető dolog, hogy kezdődik a 10 parancsolat. Sajnos a 10 parancsolatot az évszázadok során nagyon sokszor megváltoztatták, módosították, kihagytak belőle, hozzátettek, ketté választottak parancsolatokat. Azért olvasom fel a Bibliából, hogy most legalább mindenki hallja, hogy mi is van ebben a 10 parancsolatban. Vessük fel a kérdést, hogy az első parancsolatban mi található. Mit tilt az első parancsolat? Isten azt mondja az embernek, hogy egy lény iránt lehetsz mindig hálára kötelezve. Egy lény iránt lehetsz mindig köszönetre kötelezve, és ez a lény én vagyok az Isten. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Milyen idegen istene lehet az embernek? Székesfehérváron lehet idézni Vörös Martinak a szép versét, aki azt mondja, mi az, mi embert boldoggá tehetne. És válaszol Vörös Martin, hogy az emberek hol keresik az isteneket, hol keresik az életnek az értelmét. Azt mondja, kincs, hír, gyönyör. Ez tökéletes. Kincs, hír, gyönyör. Az emberek vagy a gazdagságban, vagy a hírük terjedésében, vagy az élvezeteknek a kiaknázásában látják a földi életnek a legfőbb értékét. Ilyen isteneik vannak az embereknek. És Vörösmarty nagyon szépen megadja a választ. Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Isten is ezt mondja az első parancsolatban, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne imádd a gazdagságot, a vagyont, a pénzt, a hírnevet, az élvezeteket, a hatalmat, mert ezek tökéletesen boldoggá nem tudnak tenni. Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. De ennél az első parancsolatnál talán úgy első hallásra is érezzük, hogy a felszólítás van túlsúlyban. Mi a felszólítás ebben az első parancsolatban? Én az Úr vagyok, a te Istened. Isten az első parancsolatban felszólítja az embert, felszólít minden embert, hogy én te viszonyba lépjen az Istennel. Az Isten megismerhető. Az Istennel olyan közeli kapcsolatba kerülhet az ember, hogy valóban én-te viszony létesülhet Isten és ember között. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát hinnék az Istenben, csak nem látom. Ha az Isten mutatna valamit önmagából, vagy valami csodát, hinnék benne. Ez igaz, a Biblia azt mondja, hogy Istent senki földi halandó a bűneset után nem látja, sem nem láthatja. De az embernek van egy nagyon nagy kiváltsága, hogy bár nem láthatja az Istent, de hallhatja a szavát. És az Istent a szavából tökéletesen meg lehet ismerni, tökéletesebben, mint hogyha láthatnánk. És ezért mondja az Isten, felszólítja az embert, hogy az életünkben tisztázzuk az Isten kérdést, hogy most van Isten, vagy nincs Isten. Ki ez az Isten? Adott-e önmagáról híradást? Az első parancsolatban rögtön ez van felszólításként. Én az Úr vagyok, a te Istened. Én adtam önmagamról kinyilatkoztatást, én adtam beszédet, itt a Biblia. A Biblia beszél arról, hogy én ki vagyok. Ember, ismerjél meg engemet. És utána van egy másik felszólítás is, mert azt mondja Isten önmagáról, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Isten itt rögtön elmondja önmagáról, hogy ő a szabadság Istene és a szabadítás Istene. Istent másféleképp elképzelni, mint a szabadság és szabadítás Istenének elképzelni. Ha valaki másképp képzeli el, torz Istent képzel el. Isten minden teremtményének a szabadságát biztosítja. Isten erővel, kényszerrel senkit nem formál és nem alakít. És Isten ki tudja, képes kiszabadítani az embert a rosszból, de azt is a szabadság a tiszteletben tartásával. A zsidó népet is képes volt Isten kimenekíteni egy hatalmas világbirodalomból, Egyiptomból, és minden embert képes kimenekíteni a legnagyobb rosszból, külső vagy belső rosszból, hiszen ez a kifejezés, hogy Egyiptomnak földje a Bibliában jelképes kifejezés is, jelenti a sötétség birodalmát, a rossz földjét, hogy Pál apostol mondja a Kolossé levélben, hogy adjatok hálát az Istennek, aki kiszabadított titeket a sötétség birodalmából, és átvezetett az ő szeretett fiának országába. Tehát Isten az első parancsolatban tiltja azt, hogy az embernek maga választotta istenei legyenek, mert ezek nem boldogíthatják az embert. Nem azért tiltja Isten, mert ő féltékeny ezekre az istenekre, ugye a hatalomra, a pénzre, az élvezetekre, hanem azért, mert ezek nem boldogíthatják tökéletesen az embert. És ugyanakkor felszólítja az embert, hogy ember, ismerj meg engem, olyan közel kerülhetek hozzád, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, és én a szabadságnak, a szeretetnek és a megszabadításnak az Istene vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És figyeljük meg, hogy most a második parancsolat hogy folytatódik. Minden egyes parancsolat egymásra épül. Azt fogjuk meglátni, amiután már a 10. parancsolatot is áttanulmányoztuk, hogy valóban felbonthatatlan a sorrend is, nem csak a két kőtábla megcserélhetetlen, de a sorrend is felbonthatatlan. Mert a második parancsolat ezzel folytatódik, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy melyek alant a földön, vagy melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit tilt a második parancsolat? A második parancsolat, mondom, az elsőre alapoz, hogy ne legyenek néked idegen isteni én előttem, de most tovább megy, és azt mondja az embernek, hogy ember, ne te formálj képet rólam. Ne te alkoss képet rólam. Ember, ne te találj ki engem. Teljesen igazuk volt azoknak a bölcselkedőknek, filozófusoknak, történészeknek, akik azt mondták, hogy az emberiség történelmében tulajdonképp az ember kitalálta az Istent, kivetített Isten képet magából. Ez teljesen igaz, bárki mondta is, Marx vagy nem Marx, ebben teljesen igazuk volt, hogy az ember hajlamos arra, hogy a maga elképzelése szerint találja ki és alakítsa ki az Isten képét. És erre Isten azt mondja, ember, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld ezeket. Mit tilt itt az Isten? Hogy az ember a saját esze, a saját felfogása, mondhatnám így is, a saját megromlott erkölcsi lénye alapján vetítsen ki Isten képet, és azelőtt boruljon le, az ember ezt meg is mintázza, ki is faragja, vagy el is gondolja, ugye az ókorban voltak faragott képek, a modernkorban nincsenek. Kívül, de vannak belül. Most valóban nincs olyan, hogy az emberek csinálnának maguknak képeket, bizonyos kultuszokban tovább áramlanak képek, szobrok, imádat, tisztelet tárgyául, de a mai ember valóban nem ezt teszi, hogy külsőleg csináljon szobrot vagy képet, de annál inkább csinál belsőleg az elméjében. Nekem ez az elméletem, én így látom, nekem ez a világnézetem, nekem ez a világképem. Hát az Isten ezt tiltja, hogy az ember ragaszkodjék a kinyilatkoztatáshoz, és Istennek önmagáról adott üzenetéhez, és nem maga találja ki az Istent. Mert ha az ember maga találja ki az Istent, az ugyanolyan önző lesz, mint az ember. Ezt a mitológiák bemutatják, hogy Zeus és társai ott fenn az égi világban ugyanúgy flörtölnek, hazudnak, haragszanak. Szóval az ember, amit ki tud találni, az olyan, mint ő maga. Jobbat nem tudunk önmagunknál kitalálni. No de mire szólít fel ez a második parancsolat? Ebben a második parancsolatban van egy bámulatra méltó bibliai kifejezés, amikor Isten megnevezi önmagát, és ezt mondja önmagáról, én féltőn szerető Isten vagyok. Hát ez a döntő. Isten egyszerre a szeretet, és egyszerre az igazságosság. Isten nem úgy szereti az embert, hogy elnézne az embernek mindent, Isten szereti az embert. De Isten igazságos, és a rosszból szeretné ki is segíteni az embert. Ez az, amit az ember nem tud kitalálni az Istenről. Tessenek megnézni a vallás történetet, hogy amikor az ember elképzelés szőtt az Istenről, akkor vagy egy olyan engedékeny Istennek gondolták az Istent, aki csak szeret, de félreteszi az igazságosságát. Máskor meg egy olyan zord, kemény, ítélő bírának gondolták az Istent, aki ítél, aki igazságos, de nincs benne szeretet. Isten azt mondja önmagáról, hogy az én lényemben ez a bámulatra méltó. Nem az, hogy én mindenható vagyok, nem az, hogy örökkévaló vagyok, hanem az, hogy erkölcsileg tökéletes vagyok. Én szerető, de igazságban szerető Isten vagyok. Én féltőn szerető Isten vagyok. És Isten elmondja azt, hogy ha valaki nem így ismeri meg őt, hogyha valaki úgy ismeri meg őt, hogy vagy engedékeny Istennek, vagy pedig egy ilyen ítélő, zord, bíró Istennek, az az ember helytelen útra kerül, és az összes emberi erkölcsi vétség ebből származik. Ez öröklődik át apáról fiúra, de ott van a parancsolat végén, hogy Isten, aki a rossz következményét nem tartóztatja fel, mert ő igazságos is. Csak azok életében nem tartóztatja fel a rossz következményét, akik éppen úgy gyűlölik az igazságot, mint az apáik. Nem szabad félreérteni a parancsolat befejező részét, mert Isten ezt mondja, hogy én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen. A legtöbb ember idáig idézi ezt csak, és azt mondja, hogy miféle Istene van a Bibliának, aki az apák vétkér a fiakat, a gyerekeket bünteti. Csak hogy itt nincs vége a kijelentésnek. Én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, vessző, akik engem gyűlölnek. csak azok életében nem tartóztatom fel a rosszat és a rossz következményét, büntetését, akik ugyanolyan erkölcsi magatartást tanúsítanak, mint az apáik. Ugye? Tehát egyszerű hasonlattal élve, hogyha valaki egy nagyon rossz családban nevelkedik fel, és ott csak rosszat lát, önzés, durvaságot lát, az nyilván az a gyerek, az a fiatal, az átveszi a szülőknek a lelkületét és mentalitását, de Isten fel tudja függeszteni a rossz következményeit az életében, ha az a fiatal szembefordul az apák által képviselt erkölcsi úttal. Csak azok életében gyűrűzik tovább a rossz, akik gyűlölik az igazságot. De a jónak ugyanez a törvényszerűsége, hogyha valaki egy jó családba születik, az még nem lesz automatikusan jobb ember, hanem csak akkor lesz jobb ember, ha ő maga is tudatosan választ és dönt a jó mellett, amit látott a szüleitől, de ami nem ragadhat úgy rá, csak úgy alakulhat ki benne, hogyha ő is dönt, választ mellette. És ezek után jön a harmadik parancsolat, ami így hangzik. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Kedves hallgatók, mit is jelent ez a harmadik parancsolat? Isten azt mondja, hogy ember hiába nevet fel az én neve. Ne használd az én nevemet. Miért? Mert a Bibliából láthatjuk, hogy Isten személy. Isten egy személyes valóság. Isten nem egy kikutathatatlan lélek vagy szellem. Isten egy személyes valóság. Márpedig, hogyha valaki szemét mi megszólítunk, az odafigyel, ugye? Én valakinek szólok, a nevén nevezem, akkor ő fölkapja a fejét, és odafigyel, hogy mit akarok tőle. Isten itt azt tiltja az embernek, hogy ne éljen vissza az Isten nevével. Ne mondja azt az ember, hogy jaj Istenem, meg Jézusom, meg jaj most segíts. Akkor, amikor az ember nem hisz benne, és amikor nem keresi őt tiszta szívből, hanem csak úgy szólítgatja, de utána elfelejtkezik róla, hiszen ez az ember önmaga akarja megoldani az élete kérdéseit. Tehát ez a harmadik parancsolat nem csak a káromkodást tiltja, vagy a trágárbeszédet, vagy a szitkozódást, hanem azt is tiltja, hogy az ember ne úgy kezelje az Isten, mintha nem is lenne. Hát milyen magatartás az, hogyha itt vagyunk mi, és akkor én ismerek valakit itt a sorok közül névszint, és szólok neki, és utána folytatom a beszédet. Megint szólok neki, megint folytatom a beszédet. Hát ez bolond vagyok, hogy én most szólítgatom, hogy most akkor miért szólítgatom? Tehát Isten személy, a személynek kiáró tisztelet, ami egymás iránt kiár, úgy, hogyha én megszólítok valakit, akkor ő rám figyel, mert tudja, hogy akarok tőle valamit. És akkor én nem akarok tőle mégse semmit, csak úgy mondom a nevét. De kedves hallgatók, itt a tiltásban még valami benne van. Nem tudok a minden parancsolat mélyére tekinteni, mert az időkeretünk ahhoz kevés lenne, de ez a harmadik parancsolat még azt is tiltja, hogy vigyázzon az ember, hogy az Isten nevében mire hivatkozik és mit követ el. Mert az emberi történelemben a legtöbb gazemberséget az Isten nevében cselekedték emberek. Isten nevében vittek embereket kínpadra, égettek el mágián, Isten nevében ítéltek el embereket, megsértve a lelkiismeret és vallásszabadságot, mindig Istenre hivatkoztak. Hát kérem, a Bibliában az egyik legfőben járó bűn az, amikor az ember az Isten neve alatt, az Isten nevével burkolózva kényszerít embereket, ítél meg embereket, vagy erővel és hatalommal semmisít meg embereket. Isten előtt ez a legförtelmesebb bűn, hogy az ő nevét felhasználva mondják azt, hogy ez az ember eretnek, vagy ez, vagy az, vagy amaz, bármilyen kifejezést használtak is a történelem folyamán. És vajon ennek a harmadik parancsolatnak mi a felszólítása? Ugye itt látszólag csak tiltás van. Ugye az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. Hát hol van itt a felszólítás? Hát itt szeretném elmondani azt, hogy a 10 parancsolat sem értelmezhető önmagában. A 10 parancsolat, ha meg kellene mondani, hogy mi a 10 parancsolat, akkor azt mondanám, hogy közép az egy és a sok között. Mert a Biblia egy mondatban is elmondja, hogy mi a legfőbb törvény. A törvény betöltése a szeretet. De a Biblia elmondja 100 és 1000 kijelentésből, hogy a szeretet az mit is jelent. Mert ha Isten csak azt mondta volna nekünk, hogy ember szeressél, akkor üres kézzel hagyott volna bennünket. Mert éppen ezt az alapvető elvet játsszuk ki mi a hétköznapi életünkben. Hogy tudjuk hogy szeretni kellene, de mégis tele van az életünk szeretettelenséggel, gyűlölködéssel, haraggal, mi egymással. Tehát Istennek gondoskodni kellett arról, hogy az egy parancsolat, hogy szeretet. És a részletes 66 könyvben álló Biblia, mert az egész Biblia törvény és parancsolat, hogy az egy és a sok között, az egy és a végtelen között legyen egy közép, és ez a 10 parancsolat. Na de ezt a középet, amely 10 egyszerű parancsolatba fejti ki az egyet, de ami végtelen, az is visszavezethető erre a 10-re mind. Ezt csak úgy tudjuk helyesen értelmezni, hogyha az egész Bibliát tekintetbe vesszük. És kedves hallgatók, erre a 3. parancsolatra van egy döntő visszahivatkozás, és ez Jézus Krisztus hegyi beszédéből a mi atyánk. Mert mivel kezdte Jézus a mintaimát? Mivel kezdődik a mi atyánk? Milyen kéréssel? Ott sem azzal kezdődik, hogy a mi mindennapi kenyerünket, mint sok ember azt gondolja, hogy ez a legnagyobb kérés, hanem azzal, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez a kifejezés, hogy szenteltessék meg a te neved? Hogy az ember életében meglátszódjék az, hogy ő hívő vagy vallásos. Hogy egy hívő és vallásos ember élete az megdicsőítse az Istent. Hogy emberek fölkapják a fejüket és lássák, hogy egy hívő ember élete más, mint egy nem hívőjé. És az, hogy Isten nevét hiába felnevedd, a tiltás mellett ott van a felszólítás, hogy a te életed az legyen bizonságtétel az Isten szeretete és igazsága mellett, hogy az Isten formál téged ilyenni, amilyenné lettél. Ezért itt a 3. parancsolatnál szeretnék is megállni, és idézem az első zenei feldolgozásunkat Rossini Mózes című operájából, Mózesnek az imáját. Ugye hát ez egy romantikus kori opera, az 1820-as évek táján született, és azt a Mózes imát idézem, amely azóta az olasz népnek szinte a nemzeti himnuszává vált. A híres ima, amikor Mózes leborul az Isten előtt, és úgy jeleníti meg ezt az imát Rossini, hogy utána más szólóénekesek is bekapcsolódnak, és végén egy hatalmas kórussá bővül, szenteltessék meg a te neved. Bárcsak az én életem és bárcsak az én népem élete olyan lenne, hogy az emberek leolvashatnák rólunk, hogy mit jelent Isten félőnek lenni. Vagy ez a zene a maga eszközeivel ezt a mély áhítatot és Isten nevének a mély tiszteletét, vagyis mit jelent Isten neve? Magának Isten lényének a tisztelete. Magának az isteni személynek, az isteni jóságnak és szeretetre méltóságnak a tisztelete, ezt fejezi ki, kérném tehát most az első bejátszást.
Israel, o il Dio, il in voga sol Mosè.
És ezek után térjünk az Isten iránti szeretett kötelezettségek utolsó parancsolatára, amivel lezáródik az első kőtábla, tehát a negyedik parancsolat szövegét olvasnám. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Hát ismét járjunk el az eddigiekhez hasonlóan, mit tilt ez a parancsolat? Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen használja fel az idejét. Hogyan vagyunk mi hajlamosak emberek önkényesen felhasználni az időnket? Mindent bele akarunk zsúfolni az időbe. Állandóan robotolni, tenni, venni akarunk, és ez a parancsolat meg kellett, hogy fogalmazza ezt, ami addig is törvény volt, hogy említettem, de itt megfogalmazást kellett, hogy nyerjen, hogy az ember az életének az egy heted részét pihenésre fordítsa, és Istennek szentelje. Kedves hallgatók, ennél a tiltásnál azért érdemes elgondolkoznunk egy kicsit, mert hogyha most felvetném önöknek a kérdést, hogy mi emberek biztosítanánk-e magunknak a pihenést, ha nekünk kellene az élet alaptörvényeit megfogalmazni, vajon mit válaszolnánk? Hogy a hétköznapi élet azt mutatja, hogy az ember nem biztosítaná maga számára a pihenőnapot. És a történelemben is ezt látjuk. Sem az egyiptomiak, sem a görögök, sem a rómaiak nem ismertek ilyesmit. Egyedül a zsidó nép, az Isten választott népe képviselte ezt, hogy az életünk, az időnk az a legdrágább kincs. Ezt ne csak mondjuk, ezt szoktuk mondani, hogy az idő a legnagyobb kincs, vagy az idő pénz, de az ember nem úgy viselkedik az idővel kapcsolatosan, és ki akarja szipolyozni az időt, robotol, állandóan tenni-venni akar az ember. Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen és a maga elgondolása szerint használja fel az időt. Tehát ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember állandóan dolgozzék. Hat nap után egy nap, de teljes egy nap munkaszünetet tartson az ember, amelyet testileg, lelkileg pihenésre fordít. Na most nézzük meg, hogy ebben a parancsolatban mi a felszólítás. Nyilvánvaló, hogy ez a parancsolat két dolgot is magába foglal, nem csak a pihenést, hanem a munkálkodást is. Mert benne van az, és ez az első felszólítás, hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Tehát a parancsolatban az első felszólítás a becsületes munkára vonatkozik. Ha az ember hozzálát valaminek, hozzáfog valamihez, azt vigye végig, azt fejezze be, azt csinálja meg, a munka, a dolog az legyen elkészítve. Benne van ebben a felszólításban minden, hogy az ember hogy készüljön arra, hogy milyen hivatást, mesterséget válasszon, ettől fogva addig, hogy az ember milyen bérért dolgozzon, milyen tisztességes, becsületes jövedelemért éljen. Nagyon sok mindent lehetne erről elmondani, főleg egy olyan világban és egy olyan országban, ahol a munkaerkölcsnek híre hanva nincsen, de hát nem fér bele egy alkalomra. Mindenki elgondolkozhat ezen, ha a bibliai példákat szemléli, és legfőképpen a Bibliának legközéppontibb személyiségét, Jézus Krisztust, aki fizikai munkát végzett 30 éves koráig, aki nem vetette meg ezt a fajta munkát sem, és amikor lelki természetű munkát végzett, arra is azt mondta Péter apostol, hogy ő széllyel járt jót tévén, ő senkit nem került el, és senki nem került el az ő figyelmét sem, amit tett, az tökéletes volt, és ez az ember számára is a mérték, hogy az emberi életünkben a munka az valóban legyen alkotás és legyen szolgálat. Második felszólítás. A második felszólítás ebben a parancsolatban az, hogy az ember a hét egy napján, a szombatnapon teljes megnyugvásra jusson. Ezt a Biblia nagyon sokoldalúan részletezi, hogy mit jelent ennek a napnak, a szombatnak a tartalma. Maga Jézus Krisztus pecsételte meg ezt a parancsolatot, amikor azt mondta, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Márk evangélium a második fejezetében olvashatjuk. Tehát Jézus nem úgy fogalmazott, hogy a szombat a zsidó népért lett, hanem azt mondta, hogy az emberért, az egész emberiségért lett. És azért lett, hogy az embert felemelje és felüdítse. Maga Jézus Krisztus mondta azt a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy az ő követői, a keresztények imádkozzanak azért, hogy a futásuk ne télen legyen és ne szombatnapon. Na de ha Jézus ennyire hangsúlyosan emelte ki a szombatnap jelentőségét, ha azt olvassuk, hogy ő szokása szerint szombatnapon elment a zsinagógába, ha azt olvassuk, hogy az asszonyok is nyugodtak a parancsolat szerint szombatnapon, és csak azért mentek ki vasárnap hajnalban Jézus sírjához, mert az egész szombatot megnyugvással töltötték el, még mirhát és kenetet se vittek ki Jézushoz szombati napon, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi ennek a napnak a tartalma. Szerintem voltam egy ifjúsági körben, és ott ezt a kérdést szegezték nekem, hogy hát most mondjam el világosan, feketén és fehéren, hogy maga a Biblia mit tanít a hetedik nap megszenteléséről. És akkor elmondtam, és mindenütt ezt mondom el pontokba szedve, hogy ezek valóban csodálatos mértékek és tanítások. Mert az első dolog. A Biblia azt mondja, hogy a nyugalom nap estétől kezdődik, és a másik nap estélig tart. Ezt nem azért használja így a Biblia, mert az ókori népek természeti népek voltak, a ciklikus természeti körforgás volt az életükben az irányadó, hanem a Biblia ezt azért mondja, hogy az ember a nyugalom napot magát is megnyugvással kezdje. Ne 0 órától kezdődjön, vagy ne reggel 6 órától kezdődjön, hanem akkor kezdődjék, amikor lement a nap, és ahogy a régiek is szokták mondani, még a mi apáink vagy nagyapáink is, hogy lement a nap, vége a napnak. Hát akkor az új napot, az ember, az estét, az éjszakát, ugye a megnyugvásra, a kipihenésre használja fel, hogy a másik nap, a nyugalom nap friss legyen. A második dolog, hogy a Bibliában Isten rendelkezést adott arra vonatkozóan, hogy azok is élvezhessék a nyugalom napot, akiket a leginkább kiszoktak zárni ebből. Kiket szoktak kizárni? Hát a nőket és az asszonyokat. Ők ugye állandóan robotolniuk kell az emberi világban, de Isten erre rendelkezést adott, hogy ahogy az asszonyok, a családanyák, vagy a családnak a nőtagjai pénteken végezzenek el minden munkát, akkor mossanak, vasaljanak, akkor készítsék el az ételt, és a szombati nap számukra is nyugalomnap legyen. Miért? Hát csak a férfiak emberek. Isten végtelen szeretettel és jósággal gondoskodott arról, hogy minden ember számára legyen megnyugvás. És azon a napon az asszonyok is teljesen nyugodhattak, és elmehettek Isten tiszteletekre. A harmadik dolog, amit a Biblia kiemel, hogy ez szent gyülekezés napja, Mózes 3. könyve 23. fejezetében olvassuk ezt a kijelentést, melyben nem is annyira a gyülekezésen van a hangsúly, mint a szent gyülekezésen. Az ember akkor keresse olyan emberek társaságát, közösségét, akiknek a közösségében valóban igaz és szent dolgokra lehet figyelmes. A negyedik dolog. Isten azt mondta Ézsaiás prófétának a könyve 58. fejezete szerint, hogy én azért adtam néktek szombatjaimat, hogy a föld magaslatain járassalak titeket. Mire utal ez a gyönyörű jelképes kifejezés? Hogy nekünk embereknek szükségünk van a visszatekintésre, a számvetésre, és szükségünk van az előretekintésre, a tervezésre, vagyis mire van szükségünk? Hogy az órunkat nem mindig a mába, meg a napi gondokba üssük bele, hanem kicsit fölemeljük a fejünket. Kicsit számot vessünk, hogy mi történt az elmúlt 6 nap során. És egy kicsit tervezzünk előre, hogy mit fogok tenni az előttem levő 6 nap során. Te szerint a próféta könyvében, hogy adtam nekik szombatjaimat is, jegyül köztem, és ő közöttük, hogy megtanulják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Isten tehát azért adta ezt a nyugalomnapot, nem csak azért, hogy az ember testileg felfrissüljön, tehát ne robotoljon, hanem hogy lelkileg is fölemelkedjék, és a nyugalom állapotában mennél többet ismerjen meg az Istenből, és az ember megváltozzék, az ember megjobbuljon. Isten az ember megváltoztatója, megszentelője. hétről hétre fejlődés, megjobbulás, tisztulás, ez az ember nagy feladata ebben a világban. És kedves hallgatók, innen érthetjük meg ennek a parancsolatnak a harmadik felszólítását. Mert a parancsolat így kezdődik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Miért mondta ezt Isten? Mert Isten itt azt mondja, hogy az ember emlékezzék a teremtés munkájára, emlékezzék arra mindig, de főképp ezen a napon, hogy Istennek teremtő ereje van. És Isten nem csak világokat tudott megteremteni, a földet tudta kiformálni, most jön a lényeg. Az embert az Isten újjá tudja teremteni. Az Isten olyan tökéletes változást tud véghez vinni az emberben, hogy újjá tudja teremteni itt a földi életben, hogyha figyelő rá, hogyha hallgat a szavára. Mert Istennek nem csak fizikailag van óriási ereje, hanem Isten a szabadságot tisztelő Isten, a megszabadítást munkáló Isten valóban teremteni tud új szívet és új lelket az emberben. És teremteni tud majd embert a feltámadás során, amikor újjá teremti az embert. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a negyedik parancsolat, ez azért nagyon fontos, mert lezárja, megpecsételi az első négy parancsolatot. Figyeljük meg, hogy az első parancsolatban Isten azt mondja, hogy én te viszonyba lép velem, meg lehet engem ismerni, ember. A második parancsolatban azt mondja Isten, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, én az igazságnak és a szeretetnek Istene vagyok egyúttal. A harmadik parancsolatban azt mondja az Isten, hogy a te életed az megszentelődjék általam, és egy megszentelt életet mutass be a világnak. És a negyedik parancsolat pedig arra szólítja fel az embert, hogy ember, higgyél abban, hogy téged tökéletesen meg tudlak változtatni. Ugye ez az, amiben mi emberek olyan gyöngén hiszünk, hogy mi lehetünk más emberek. Hogy mi bennünk tényleg más szív, más lélek formálódhat ki. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát én ilyennek születtem, ilyen vagyok, ilyen is maradok. Én nekem ez a természetem, nekem vannak ilyen berögzött szokásaim és hajlamaim, én ezekről nem tudok lemondani. Nagyon sok ember beletörődik abba, hogy ő olyan, amilyen. Hát a negyedik parancsolat azt mondja, hogy ember, azért használd úgy az idődet, ahogy én mondom, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Uradnak, Istenednek szombatja, hogy azon a napon te tudatosítsd magadban azt, hogy én teremtő Isten vagyok. Téged is át tudlak formálni, és újjá tudlak teremteni. Itt nevezi meg Isten önmagát, itt mutatkozik be Isten a legteljesebben. Ezért használja a Biblia ezt a jelképet erre a parancsolatra, hogy jel, jegy és pecsét. Adtam nekik szombatjaimat is, jegyül, tehát, ugye, mint a jegygyűrű is, jegyül köztem és ő közöttük, hogy mi egymáshoz tartozunk. Tehát aki ezeknek a parancsolatoknak szívből engedelmeskedik, és valóban gyakorolja ezt a hétköznapi életében. Isten arról ismeri el, hogy közöttünk van jegyesség, hogy igen, ők hozzám tartoznak, mert ők én te kapcsolatba léptek velem, mert ők engem, mint féltőn szerető Istent követnek, mert ők az ő életüket meg akarják szenteltetni általam, mert ők hisznek abban, hogy én teremtő erővel meg tudom változtatni az életemet, életüket. Tehát ezért ez a negyedik parancsolat jegy, pecsét Isten és ember között. És ezután tér rá a 10 parancsolat az emberek iránti szeretet kötelezettségekre. És itt is nézzük majd azt, hogy milyen bámulatos lesz a harmónia. Mert hadd kérdezzem meg önöktől, vajon mivel kezdenénk mi az emberek iránti szeretet kötelezettségeket? Mert itt is elmondhatnám, nem azzal kezdődik, hogy ne ölj, meg ne lopj, hanem itt is egy bámulatos logika érvényesül. Mert az 5. parancsolatnak a szövege a következő: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened ád te néked. Miért kezdi Isten így a 2. törvénytáblát? Miért szólít fel a szülők iránti tiszteletre? Mert ha mi emberek a szüleink iránt nem tudunk szeretetet érezni, azok iránt, akik a legközelebb vannak hozzánk, akik a legtöbbet fáradozták értünk, akik a legtöbbször gondoskodtak rólunk. Ha tehát ezek iránt, a szülők iránt mi nem tudunk szeretetet érezni, kérem, gondolják meg akkor, ki iránt tud az ilyen ember szeretetet érezni? Szükségképpen ez kell, hogy legyen az első parancsolat az emberi világban. Otthon kell megtanulni, a családban kell megtanulni azt, hogy mi az, hogy tisztelet. Ugye a Bibliában a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretetet jelent. Az a szeretetnek egy különleges minősége. Minden embert szeretni kell a Biblia szerint. De vannak emberek, akiket különleges szeretet kell, hogy illessen, és ezek a szüleink. Ha az ember nem tanulja meg a szülei iránt az udvariasságot, a figyelmességet, a tapintatot, az előzékenységet, ez az, amit évekig, évtizedekig otthon meg lehet tanulni. Hát ha nem tanulja meg, akkor a társadalomban hogyan legyenek majd udvariasak az emberek, figyelmesek, előzékenyek? Most, hogy a világnak a képe ezt mutatja, ez mit mutat? Nincsenek családok, nincs ilyen erkölcsi norma, hogy szülők iránti tisztelet, és az emberek kiszabadulnak az utcákba, a munkahelyekre, és élnek úgy, mint valóban, mint akiket senki nem nevelt, nincs család, aki nevelte őket volna valamivé. Pál apostol azt mondja a II. Timóteusi levél 3. fejezetében, hogy a föld történelmében eljönnek olyan időszakok, amikor egy döbbenetes látványnak leszünk tanúi, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, a gyönyörnek és nem az igazságnak az élvezői, és szüleik iránt engedetlenek. Tömeges méretekben kialakul ez a világon, és ez a világtörténelmnek az utolsó szakaszára lesz érvényes, hogy tömeges méretekben megjelenik a tekintély tisztelet alásása, a szülők iránti tisztelet alásása, és így az ember a másikat se fogja becsülni. Nem fogja becsülni a másik embert, nem fogja becsülni a házastársát se, nem fogja becsülni a vagyont se, a hírnevet se. Ezek a parancsolatok következnek ezután. Mert itt is, mint említettem, bámulatos a logikai kapocs. Ezután a következő, a 6. parancsolat, ne ölj. Isten a szülők után védi általában az emberi életet. Az ölés a Bibliában az élet pusztításával egyenlő. Nem csak a tetleges ölést jelenti, nagyon vigyázzunk. János apostol azt mondja az első levelében, hogy mindaz az ember, aki gyűlöli a másik embert, embergyilkos. Tehát a Biblia szóhasználatában ez, hogy ölés, ez nem csak annyit jelent, hogy valaki kést ragad, vagy baltát, vagy pisztolyt, és kioltja a másik ember életét. Hát a magyar nyelvben is ott van az, hogy lehet szóval is ölni. Lehet tekintettel is ölni. Szóval, aki csak gyűlöletet érez a másik ember iránt, már a szívében bent, embergyilkos az. Jézus Krisztus, amikor visszahivatkozott erre a parancsolatra, ajánlom mindenkinek a hegyi beszéd elolvasását. Máté evangéliuma 5. fejezetében, akkor Jézus azt mondta, ha valaki csak haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a másik emberre, hogy bolond, méltó a gyehenna tüzére. Mert az élet minden nemű megkárosítása az ölés, az élet pusztítása kategóriájába tartozik. És ezután jön a 7. parancsolat, amely szó szerint és pontosan fordítva így hangzik, ne törj házasságot. Ne paráználkodjál, így szokták fordítani. Szó szerint ez így hangzik, ne törj házasságot. Kedves hallgatók, hogyha ezen úgy elgondolkozunk, ez a 10 parancsolatnak az egyik legmegszégyenítőbb rendelkezése. Miért? Védeni kell Istennek az ember ellen a szülei életét. Ez is egy szégyenteljes dolog. Idáig süllyedt az ember az önzésben. Szüleinket is védeni kell egy parancsolattal ellenünk? Mert képesek vagyunk rosszat tenni a szüleinkkel is. Sajnos igen, nem csak gyerekkorunkban, hanem felnőtt fejjel is. Védeni kell az embernek a másik ember életét velünk szemben? Mert tudunk mi ölni sokféle módon? Ez is szégyenletes. De kedves hallgatók, hogy védeni kell annak az életét is, akit én magam választottam. Akiről azt mondtam, hogy téged szeretlek, és az egész életemet hozzád igazítom, és egybe kötjük az életünket. És a házasságok elromolhatnak úgy, ahogy elromlanak. Felbomolhatnak úgy, ahogy felbomlanak. Micsoda civakodással, veszekedéssel. Jó, hogy nem megölik egymást az emberek, mint a Bergman filmjében a Jelentek egy házas életből című filmben, hogy már azt se tudják, mit vágjanak egymáshoz. Hát hogy lehet ez? Az emberi természetben, az ember életében ilyen gyökerei vannak az önzésnek, hogy Istennek külön parancsolatot kellett erre áldoznia, hogy védeni kell annak az embernek az életét is, akit én ismertem meg, én szerettem meg, én kötöttem vele egyé az életemet, és eltelik egy bizonyos idő, és szinte megutálom. Hát igen, az ember életben az önzés ilyen mély gyökerekre néz. És Istennek ezt a parancsolatot is be kellett venni a 10 parancsolatba. De szerencsére a Bibliában egy külön gyönyörű költemény van arról, hogy ennek a parancsolatnak mi a betöltése. Mert ugye a szülők iránti tiszteletnek is mi a betöltése, hogy említettem, előzékenység, udvariasság, tapintat, szolgálatkészség. Az embertársak iránt is nem, hogy nem elveszem az életüket, hanem nagyobb öröm adni, mint venni, ahogy olvassuk a Bibliában. És a házastárs iránt csak annyi lenne a parancsolatnak való megfelelés, hogy nem csalom meg a feleségemet, vagy nem csalom meg a férjemet. Ez csak a ne dolgot zárja ki. De mi a betöltése? Énekek éneke ez a gyönyörű költemény a Bibliában, amit sajnos kevesen olvasnak. Kevesen olvasnak fiatalok is, házastársak is, pedig az énekek énekében ott van ez a gyönyörű kijelentés, hogy olyan legyen a másik a te számodra, mint lilium a tövisek között, almafa az erdőfáinak között, hogy 10 000 közül is kitetszék. Gyönyörű hasonlatok. A másik ember, a férj vagy a feleség, a magam számára a szeretetnek egy megkülönböztetett tárgya. Lehet sok szép lány és asszony a világon, de az én feleségemhez képest, a liliomhoz képest ők tövisek. Nagyon sok szép és derék férfiú lehet a világon, de egy asszony számára ők sok fa az erdőben. De egy almafa van, egy termő, egy almafa van. 10 000 közül is kitetszik. Hát tessék most ennek a mérlegére helyezni a mindenkinek az életét, aki házasságban él, hogy vajon a másik ember 10 év meg 20 év után is ő jelent számára olyasmit, hogy 10 000 közül is kitetszik. Mert ha nem, akkor ugyanúgy megsérti ezt a parancsolatot, és Malakiás könyve 3. fejezete azt mondja az ilyen emberre, hogy ez az ember, aki megutálta az ifjúsága feleségét, ez is milyen szép kijelentés, ifjúságot fel, ugye az ifjúságodban szép volt, és akkor ragaszkodtál hozzá. Eltelt 1-2 évtized, és akkor már eldobnád őt? Aki megutálja az ifjúsága feleségét, annak nem is volt lelke. Annak nincs is lelke. Kedves hallgatók, tán itt érdemes idéznem a 2. zeneművet. Johannes Brahms 4 komoly énekét bibliai szövegekre írta, és a 4. komoly énekben a szeretet himnuszát dolgozta fel. A szeretet himnuszában is az a döbbenetes, azt jövő évben fogjuk elemezni a maga teljességében, hogy milyen csodálatos ez a szeretet himnusza. Az a döbbenetes, ahogy kezdődik. Mert a szeretet himnusza azzal kezdődik, hogy szólhatok én angyaloknak, vagy embereknek nyelvén, hogyha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Tűzre adhatom testemet, és szétoszthatom vagyonomat a szegényeknek, de ha szeretet nincs bennem, mit se használ nekem. Nagyon sok dolog van a Földön, ami úgy látszik, hogy szeretet lenne. De nincs benne szeretet. Vannak emberek, akik cselekedetek által akarnak üdvözülni és szeretetet mutatni. Tűzre adják testüket, szétosztják vagyonukat a szegényeknek, és közben lehet, hogy ez fanatizmusból teszik, lehet, hogy számításból, félelemből teszik. Nincs bennük szeretet. A 10 parancsolat minden egyes rendelkezése arra tanít meg, hogy ember, keresd a szeretet tiszta forrását, ami őszinte, érdek nélküli, és ami valóban az Isten világossága szerinti szeretet, úgy, ahogy ezt Johannes Brahms megpróbálja kifejezni, az élete végén írott, mondhatnám végrendeletnek is tekinthető, 4 komoly ének 4. darabjában. Ezt hallgatjuk meg, egy egyszerű zongora kíséret és egy szólóének németül hangzik fel, a szeretet himnuszának néhány verse az 1. Korintusi levél 13. fejezete szerint.
Geheimnisse und alle Erkenntnisse. also, dass ich Berge ersetzte. Und werde der Liebe nicht, so wäre ich nicht, so wäre ich nicht. Und wenn ich alle meine habe, den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, meinen Leib brennen.
És befejezésül csak nagyon gyorsan szeretném említeni, a 8. parancsolat így hangzik, ne lopj. Védeni kell az emberi élet után az ember vagyonát, mindazt, ami az másik emberhez tartozik, és itt megint csak el lehet gondolkozni azon, hogy a lopás az nem csak a rablás, nem csak a kifosztás, lehet megrabolni az embereket, meglopni az embereket idővel is, és mennyivel inkább igaz az, hogy itt a felszólítás megint csak az, hogy nem hogy ne lopj, hanem megint csak adjál, és legyél szolgálatára más embernek. A 9. parancsolat, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ugye ezt is szokták leegyszerűsíteni és félreértelmezni, ez nem csak a bíróság előtti hamis esküt tiltja, mert akkor nagyon kevés emberre vonatkoznék ez. Szerencsére az emberek nagy része nem kerül bíróság elé. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, hogy a hétköznapi életben ne mondjunk valótlant a másik emberről. Ne feketítsük be a másik embert. Ne magyarázzuk félre az indítékait. Ez is az élet megkárosítása. A 9. parancsolatnál azt látjuk, hogy védi a másik ember jó hírét. Védeni kell magát az életet, védeni kell a vagyont, de védeni kell a másik ember jó hírét is. Mert hány és hány baj következik ebből az életben, hogy ez ezt mondta erről, meg azt mondta, meg amazt mondta, és olyan könnyen hurkolódik körül egy ember, körül ugye a megvetésnek és a gyűlölködésnek a kötele, hogy az szinte megdöbbentő. És a 10. parancsolat, minden bajnak a gyökerére tapint, és attól óv, hogy azt ne tegye az ember. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Vagyis Isten azt mondja, és ez az utolsó parancsolat, hogy még a szívünkben, a gondolkodásunkban se tűrjük meg a helytelen, a rossz kívánságokat. Felszokták vetni ennél a parancsolatnál, hogy hogyan győzzük le a rossz kívánságunkat. Hogyan győzzük le a belül levő rossz késztetéseinket. Nagyon sok ember kérdezi ezt, hogy mondjunk valami receptet, hogyan kell felvenni a küzdelmet a rosszal szemben. Kedves hallgatók, itt egy alapvető törvényszerűségre hadd hívjam fel a figyelmüket ennél az utolsó parancsolatnál. A rossz ellen felvenni a küzdelmet sohasem lehet magával a rossz ellen. Ha az ember mindig csak azt nézi, hogy most mi a helytelen bennem, mi a rossz bennem, és én azt majd legyőzöm, ezt majd kiírtom magamból, majd kiiktatom magamból, akkor egészen bele fog ebbe havarodni, és mindig csak a rosszat látja maga előtt, és ahelyett, hogy legyőzni a rosszat, éppen a rossznak a hatása alá kerül, mert mindig azzal foglalkozik. Hogyan lehet legyőzni a rosszat, ami bennünk van, a szívünkben van, a helytelen kívánságainkban van? Nem úgy, hogy mindig azzal foglalkozom. Tolsztoj írta le ezt nagyon szépen az Ördög című novellájában, hogy egy ember, aki belül megkívánja egy másik ember feleségét, és le akarja győzni magában ezt a kívánságot, és annál inkább belesüpped ebbe a rosszba. És a végén el is követi a bűnt. Miért? mert nem szabályszerűen küzd a rosszal szemben. Ez is egy bibliai kifejezés, hogy senki sem koronáztatik meg, csak az, aki szabályszerűen küzd. Mi a szabályszerű küzdelem a rosszal szemben? A Filippi levél 4. fejezetében, a 8. versben mondja Pál apostol, hogy amik csak igazak, amik csak tiszták, amik csak nemesek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. A rosszal szembe küzdeni azzal lehet, hogy az ember növekszik a jóban. A rosszal közvetlenül ne vegyük fel soha a küzdelmet. Ne gondolkozzunk így, hogy én most nem tudom, én hiú vagyok, most majd legyőzöm a hiúságomat, annál inkább hiú leszek. Ne gondolkozzam így, hogy én most megbízhatatlan vagyok, hazudós, hát most akkor én kínosan ügyelek arra, hogy mindig igazat mondjak. Annál fifikásabb és annál kiismerhetetlenebb dolgokba keveredem bele. Szinte észre se veszem. A rosszal felvenni a küzdelmet úgy lehet, hogy az ember megerősödik a jóban, és a világosság majd kiűzi a sötétséget. Egy egyszerű ember így mondta ezt, és ezt egész életemre megjegyzem, hogy azt mondta, hogy egy szobából nem úgy lehet kiűzni a sötétséget, ha belépek, hogy elkezdek vagdalkozni a sötétséggel szemben. Hanem úgy, hogyha felkattintom a villanyt, és a világosság a szobából kiűzi a sötétséget. Milyen egyszerű. A rosszal soha ne úgy vegyük fel a küzdelmet, hogy állandóan foglalkozzunk a rosszal. A Biblia óv bennünket attól, hogy magunkat ítéljük meg, vagy emberek megítélésétől tegyük függővé azt, hogy minek tartjuk magunkat. Ezt mondja Pál apostol, nem magamtól ítéltetem meg, sem nem emberi ítéletnaptól, egyetlen egy ítélő bírám van, és ez az Isten. Az isteni világosságra, az isteni tisztaságra, az Isten parancsolatainak tökéletességére vágyakozzék az ember, ezekről gondolkodjék, és akkor majd a rossz szépen kiszorul belőle. A vetítés előtt még egy utolsó gondolatot hadd pendítsek meg, hiszen végigkövettük ezt a 10 parancsolatot, meg vagyok győződve, hogy és elnézést is kérek ezért ért, hogy ez valóban egy fárasztó végigtekintés első hallásra, és igazán nem szerettem volna az évi legutolsó alkalomra ilyen emlékkel búcsúzni önöktől, de mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy valóban otthon gondolját ezeket a kérdéseket, de az utolsó kérdésünk ez, vajon be lehet tölteni a 10 parancsolatot? Hiszen ha valamennyire is őszinték vagyunk, és ezt komolyan végig gondoljuk, azt mondjuk a végén, hogy hát olyan nehéz ez. Fölrém lett előttünk, hogy mennyire nem élünk e szerint. Hát olyan nehéz ez. Hogy lehet ezt betölteni? Kedves hallgatók, itt azt szoktam mondani, hogy nem mondjuk mi azt, hogy nehéz betölteni. Mondjuk csak meg őszintén, lehetetlen. Megpróbálkozhat az ember azzal, hogy e szerint éljen, de a maga erejéből se az elsőnek, se a többi 9-nek nem tud megfelelni. Isten azonban nem azért adta a 10 parancsolatot, hogy ez egy elérhetetlen léc legyen, amit soha senki nem tud átugorni. Hanem Isten a 10 parancsolat után adta rögtön az áldozati rendszert, a Krisztus Jézusra mutató rendelkezéseket és jelképeket, és rögtön Mózes 2. könyvében, ahonnan vettük a 10 parancsolatot, nyilvánvaló, hogy a 10 parancsolatot emberileg betölteni lehetetlen. Emberi erővel betölteni lehetetlen. De az embernek rendelkezésre áll egy olyan erő, amivel betölteni könnyű, és ez a hit ereje. A hit által kapcsolódik össze az Isten és az emberi világ. A hit által nyerhet erőt az ember ahhoz, hogy amit ő emberileg nem tud betölteni, mert nemhogy nehéz neki, hanem lehetetlen. Így mondja Pál apostol, nem is teheti az ember. Nem is teheti. Önző emberek vagyunk, a természetünk önző. Magunkat nem tudjuk rávenni arra, hogy önzetlenek legyünk, és az önzetlenség törvényei szerint éljünk. De hogyha az önző természetünket legyőzzük hitáltal könnyű betölteni a 10 parancsolat rendelkezéseit. És Isten ezért adta az áldozati rendtartást, hogy rögtön rávezesse a zsidó népet arra, hogy ne a maguk erejéből akarják betölteni ezeket a törvényeket. Hogy Pál apostol később mondja a Galata levél 2. fejezet 16. versében, senki ember nem jobbul meg a törvény cselekedeteiből, azáltal, hogy akarja tenni a törvényt, mert önző és csak külsődlegesen tudja tenni, nem a szívéből, nem a lénye legmélyéből. De van megigazulása Jézus Krisztusban való hit által. Itt is megmutatkozik a Bibliának legfontosabb tanítása, amit Pascal így fejezett ki, Jézus Krisztus nélkül az ember semmi, Jézus Krisztus által pedig minden lehet. Jézus Krisztus hite által az ember semmi, mert látjuk ugyan, hogy ezt így kellene élnünk. Akarunk is így élni, de a jót akarva a rosszat tesszük. Róma 7. fejezet. De Jézus megismerése és szívbefogadása hite által viszont az ember mindenné lehet. Ez a 10 parancsolat adásának a kétféle oka. Isten azért adta a 10 parancsolatot, és ezzel tudom befejezni az előadás. Az első ok ez volt, hogy a 10 parancsolat az, amely leleplezi a mi magunk önzését, hogy mit jelent ez, hogy bűnös emberek vagyunk. Ha nem nézünk a 10 parancsolatra, nagyon jó embernek tarthatjuk magunkat. De a 10 parancsolatra tekintünk, ha belenézünk ebbe a tükörbe, ha ezt végig gondoljuk, akkor szépen kiütköznek a romlottságunknak a jelei, mennyire önző vagyok. Eszerint is mennyire önző vagyok, aszerint is mennyire önző vagyok. Isten azért adta tehát a 10 parancsolatot, hogy leleplezze a bűnt. Ha Isten nem adott volna törvényt, írásban nem adott volna Bibliát, a bűn ismerete a törvény által van, mondja Pál apostol. Ha megismerem a törvényt, akkor látom, mi a bűn. És a második oka a 10 parancsolat adásának az az volt, hogy Isten arra akarta nevelni az embert, hogy ha te ember nem tudod betölteni a 10 parancsolatot, ha nem tudsz önzetlen életet élni, pedig te is látod, hogy abban van a boldogságod, és akarnál is, akkor keressed a megoldást, hogy kinek az ereje, kinek a hite által tudsz önzetlen életet élni. A törvényt Isten azért adta, hogy a megváltóhoz vezessel az embert. És a megváltó, Jézus Krisztus visszavezet a törvényhez, és erőt ad hitáltal, hogy az ember tudja cselekedni az Isten törvényét, a szeretet törvényeit. Hát ennyi szöveges rész után egy rövid áttekintés a 10 parancsolat történelmi adásának a körülményeiről, hogy mindenki láthassa, hogy ez valóban a történelemben zajlódott le, az útvonalát is bemutatom a sínai hegyig a zsidó népnek, és néhány alkotást a 10 parancsolatról is megnéznénk, a legkiválóbbak. Ez volt tehát a zsidó nép kivonulásának útja, balra fent látjuk Gósen földjét, Egyiptomból jöttek ki, és itt délre látjuk a Mózes hegyet, itt van pontosan, nevezik Sínai hegynek, vagy Hórep hegyének is, a mai neve Mózes hegy, itt adta át a Biblia szerint Isten a 10 parancsolatot Mózesnek, e több mint 2000 méter magas hegyre kellett fölmennie a prófétának, hogy 40 napig tartózkodjék ott. Mehetünk tovább. Itt a kivonulás útvonala, először a Nádas tengert látjuk, aztán a következő képeken a sínai félsziget sivatagát a vörös tengerrel, és hogy megyünk előre ezeken a képeken, láthatjuk, hogy micsoda úttalan utakon kellett menni a népnek, és mennyire tapasztalhatta Isten vezetését. Mehetünk tovább, ahol alig élt meg növényzet, és Isten mannával táplálta őket, vizet fakasztott a sziklából. Szóval az első parancsolat nem véletlen, mert hiszen a zsidó népnek is alkalma lett volna a hálára, mehetünk tovább, mint hogy minden emberi életben a szeretet a hálával kezdődik. A 10 parancsolatnak is ezért az első parancsolata. Néhány kép után nézzük, hogy hova jutott a nép. Az első oázis, a Mara forrás, a keserű forrás, ahol valamelyest felüdülhettek, ez ma is abban az állapotában látható, néhány pálmafa van körülötte, mint a következő képen is látjuk, ahol csak egy kis víz van, a pálma már a tűzbe hajtja a fejét, ahogy az ottani közmondás vallja, és aztán folytatódott tovább délfelé ez a vonulás. Nagyon nehéz útszakasz volt ez, de Isten azért engedte erre a népet, azért vezette erre a népet, hogy a nép napról napra láthassa az isteni segítséget, hogy tapasztalhassa a nagy tömeg is, mint hogy egy lelkileg érzékeny ember minden nap tapasztalhatja az Isten vezetését, de egy nagy tömeg is láthassa maga előtt ezt. És a következő képeken látjuk azt, hogy mennyire tényleg nehéz itt az élet, alig élnek meg a kis növények a sziklák között, és elérkezünk ezután az Elim oázishoz, a 70 pálmafa vidékéhez, ahol egy hosszabb időt töltött a nép. Aztán nézzük ezt az Elim oázist még más beállításból. Ezt ma is turisták bejárják, ezt az útvonalat, amelyet a Biblia pontosan leírt, tehát milyen helyeken vezette át Mózes a zsidó népet, és Mózes, ne felejtsük el, hogy amikor 40 évig Midian földjén bujdosott, mehetünk tovább, akkor nagyon jól megismerte ezt a vidéket, mehetünk tovább, tehát tudta, hogy mi merre van, ez mind még az Elim oázis, és aztán, hogy megyünk tovább, a déli rész bontakozik ki előttünk, egyre magasabb hegycsúcsok következnek, és láthatjuk most a következőkben a Massa és Meriba környékét, ahol lázadás ütött ki Isten és Mózes ellen, aztán a Refidimnél bekanyarodik az útvonal abba a völgybe, amely már a Mózes hegye felé vezet, ott jobb oldalt látunk egy kis épület együttest, az a sínai Katalin kolostor, és az van a Mózes hegy lábánál, tehát jobbra fel magasodik a Mózes hegy, jobbra fönt pedig a távolban a tengert látjuk, tehát itt szűkül össze a sínai félsziget, a legdélibb részén vagyunk. Most menjünk még közelebb ehhez a területhez, itt bal oldalt fenn az a magas hegycsúcs, a Mózes hegye, itt amit mutatok, ez pedig az ortodox kézen lévő Katalin kolostor, ahol a múlt században Konstantin Tischendorf megtalálta a Codex Sinaiticust. Most menjünk tovább, és a román korban egy kaput emeltek a Mózes hegyhez, ezen mehetnek be a turisták, és a következő képen azt látjuk, hogy 3000 lépcsőt vájtak erre a hegyre, hogy mindenki gyalogszerrel és könnyedén megjárhassa Mózes útját, körülbelül 3 órai gyaloglással lehet felérni erre a 2200 méter magas hegycsúcsra. Útközben ilyen látkép tárul elénk, lent a Katalin kolostor, még további képeken látunk gyönyörű természeti tüneményeket, sziklaformákat, még továbbin pedig a kilátást egy közbülső helyről a Jebel el Katerinára, a Katalin hegyre, amely közel hasonló magasságú, mint a Jebel el Musa, a Mózes hegy, és két kultuszhely áll ezen a Mózes hegyen, egy keresztény és egy iszlám. Nézzük meg ezeket közelebbről is. Itt van az oromzat, tehát a legfelsőbb része a hegynek, és a következő képen látjuk azt a keresztény kápolnát, ami a hegycsúcson áll, és a következőn pedig az iszlám építményre lehetünk figyelmesek. Menjünk tovább, és itt a másik szögből valóban egy monumentális, hatalmas hegy ez a hegycsúcs, ahova Isten felhívja Mózest, közben a nép itt letáborozik, hatalmas nagy ez a völgy, ez a síkság is, innen érthető, hogy miért beszél a Biblia 600 ezernél is több fegyverforgató férfiúról, mert hogyha ezt beszorozzuk az asszonyok és gyerekek számával, akkor kapunk egy 2,5-3 milliós létszámot, ilyen nagy néppé növekedett Egyiptomban, Gósen földjén Izrael népe, és nagy renddel letáboroznak itt. Emlékezzünk arra is vissza, hogy Mózes megtanítatott minden bölcsességre és tudományra, az államszervezés, igazgatás tudományára is, tehát ezért tudta kézben tartani a történéseket, ezért tudott vezetni egy óriási népet. Most nézzük a Mózes ábrázolásokat, Lorenzetti a középkorból, az első, a következő a Champoli Mózes kut, Franciaország Dijon városából. Itt jelenik meg, jobbra van Dávid, balra Mózes, az az ábrázolási mód, hogy általában Mózest a két kőtáblával szokták megformálni, itt is a jobb kezében tartja. A szarv hogyan kerülhet a fejére, erről majd még szólok Michelangelo kapcsán, de most nézzük a következő mestert. Michelangelo példaképe volt Donatello, aki nagy mértékben hatott Michelangelóra is. Itt is a jobb kéz, a jobb kar alatt van a két kőtábla Donatello szobrán, és most jön II. Gyula pápa síremlékén Michelangelo ábrázolása, lépjünk hozzá közelebb az ő Mózeséhez, itt is a két kőtábla a jobb kéz alatt, a jobb kéz egyébként azért mélyedett kicsit bele a szakálba, mert itt tűrtőzteti magát még Mózes, de amikor látja, hogy ő lehozva az élet tökéletes törvényeit, a nép bálványimádásba süllyed, most fog szent haragra gyulladni, ugye ez nem egy indulatos harag volt, hanem valóban egy szent harag volt, most fogja összetörni a kőtáblákat. Hogy Michelangelo mit akart ezzel kifejezni, azt bizonyos szempontból Freudnak, a Michelangelo Mózese című tanulmányában nagyon jól nyomon követhetjük. II. Gyula is indulatos ember volt, Michelangelo nem különben, mindkettejüknek, a halott pápának emléket, önmagának pedig figyelmeztetést akart állítani ezzel Michelangelo, hogy ahogy Mózes tűrtőztette, legyőzte magát, győzött az emberi természeten, úgy kell minden embernek hitáltal győznie, de menjünk még közelebb ehhez a valóban nagy erőt sugalló szoborhoz, és itt szeretném megjegyezni, hogy nem csekély módon rontja le a szobor értékét ez a bizonyos két szarv, ami egy nagyon tanulságos baleset folytán, idézőjelben mondom, került oda Mózes homlokára. Miért? Az Ószövetségben, az eredeti héber szövegben az áll, hogy Mózes, amikor lejött a Sínai hegyről, akkor fénylő arccal jött le, és az emberek nem tudtak a szemébe tekinteni, és ezért el kellett fátyolozni az arcát, hiszen az Istennel való színről színre való találkozás után szinte átlelkesedett az arca és a tekintete. Nos hát ezt a kifejezést, hogy fénylő arccal, az időszámításunk előtti 3. században készült görög fordítás, a Septuaginta, egy félreértés folytán, ugye két rokon hangzású szó összetévesztésével nem úgy fordított, hogy fénylő arccal, hanem hogy szarval. Ez öröklődött a Vulgatára is, tehát Jeromosnak a latin biblia fordítására is, és milyen megdöbbent, hogy senkinek nem jutott eszébe visszanyúlni az eredetihez, hogy szerencsétlen Mózesnek hogy került szarva a homlokára. Michelangelónak se jutott ez sajnos eszébe, ahogy előbb láttuk a dijoni kúton, ott is szarvakkal ábrázolták, Michelangelo is követte ezt a hagyományt, és csak a reformáció után tisztázódott ki a dolog, amikor kiadták Reuchlin 1485-ben a Biblia eredeti héber szövegét, és Luther és a reformátorok bizonyították, hogy ez egy közönséges fordítási hiba. Még kérem Michelangelo művét egy másik beállásból, tehát szemből, és a következő olajfestményen látjuk, hogy a reformáció után már teljesen helyreáll a dolog, hiszen Rembrandt a reformáció kora utáni nagy holland festő már enélkül ábrázolja, éppen ahogy Mózes emeli fel a törvénytáblákat, megmutatva a népnek, de összetörve is, másodszor is fel kellett azért mennie, de Isten soha nem rótta meg, ezért nem hitetlenségnek vette, hanem egy jogos felindulásnak, és másodszor is Isten véste a kőtáblákba a rendelkezéseket, és azután tették frigyládába, és őrződött meg egészen a babiloni fogságig a 10 parancsolat. Menjünk tovább, mármint kőtáblán, szövegében pedig hát örök időkre. Ernst Barlachnak a fából készült szobrát látjuk 1919-ből. Nagyon kifejező ez az alkotás, mert amiről legutoljára beszéltem, azt fejezi ki a nagy német művész, az ember lehetetlen, hogy megfeleljen ennek a 10 parancsolatnak. De az ember, ha a szívébe fogadja, a hit által megérti a Krisztusban való hit, visszavezet a 10 parancsolathoz, azért mondom el ezt Barlach szobránál, mert ahogy tetszenek látni, szinte egy tömbből faragta ki Mózest és a két kőtáblát. Mózes a szíve elé emeli ezt a két kőtáblát, szinte egyé válik vele, azonosul vele, úgy, ahogy Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten az elméjükbe és szívükbe írja az ő parancsolatait hitáltal. Most nézzünk egy izlandi ábrázolást, csak annak illusztrálására, hogy hányféleképpen ábrázolták ezt, egy izlandi nemzeti hősnek, Sigurdssonnak a tiszteletére emelt emlékműről való ez, ahol őt, mint Mózest és mint törvényadót mutatja be, aki hozza ezeket a hatalmas táblákat, természetesen már kicsit megváltoztatott bemutatás ez, és a következőkben egy itáliai mester, Becca Fümit látjuk, aki Mózesnek a haragját és a 10 parancsolat összetörését, első megsemmisítését ábrázolja, tehát magát ezt a jelenetet, középütt pedig látjuk ezt a bizonyos aranyborjút, amelyet öntött a zsidó nép. Döbbenetes, hogy 3 hónappal a kivonulás után ennyire elfelejtkeztek Istenről.